are listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Kedves hallgatóink, Finta Gábor vagyok, a Magyar Klasszikusok sorozat eheti adásában az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó zeneművekkel szeretnék megemlékezni a forradalom 63. évfordulójáról. Ez alkalomból felidézek egy ünnepi műsort, amely a torontói Szent Erzsébet templomban hangzott el 2013. október 20-án, Áder János köztársasági elnök jelenlétében. Ezen az eseményen lépett fel utoljára Ottaván kívül az azóta már sajnos megszűnt ottavai magyar kórus. 2014 tavaszán köszöntek el végleg a lelkes közönségtől az ottavai magyar házban rendezett búcsúesten. Torontói műsorukban két a forradalom évfordulójára írott kórusművem szerepelt, az első Tollas Tibor Testamentum című versére, a második ismeretlen szerző Mesgyekő című költeményére íródott. A harmadik szám Karai József Ugrótánc című műve volt. A kórust Finta Beatrix vezényelte, a zongora kísérő Palencsár Edit volt.
Az ottavai magyar kórus 25 éve működik Finta Beatrix. Prokultúra Hungarika-díjas tanár vezetésével. Negyedszázados pályafutásuk szép megkoronázása a megtiszteltetés, hogy ma itt felléphetnek előtúrázni.
Most hallgassák meg a Testamentum című Finta Tollas kórusművet. A jobb érthetőség kedvéért először felolvasom a szöveget. Kérlek, Uram, mert van hozzá hatalmad, ne adj lelkemnek örök nyugodalmat. Halálon túl is égjen, nyughatatlan lobogjon tovább új és új tavaszban. Gyújtson szíveket, s ahol hit már nincsen, kihúnyó lelkek közt is lelkesítsen. Legyen lidérclánk a nyomvesztő lápon, hogy minden hazátlan hazataláljon. S kihűlt porunk, ha visszatér az áldott szülőföldre, szüljön ott szabadságot, hol szenfedőnek a hazai kék ég borul felénk. Csak akkor, akkor add a békét.
Thank you.
a második ismeretlen költő szövegére írt Mesgyekő című darabom szövege. A part alatt zizegve cirógat véd a nád, hiába várt az este húgod, s szegény anyád. Keskeny vércsík szalad, arcot kettészelő, úgy fekszel itt hanyat, mint kidőlt mesgyekő. Te vagy a kő, a határ, ma eddig tart a múlt. A rettentő halál itt felmagasztosult. Október 23. utcára ment a nép, hogy zengő szava szálljon, s kitárja bús szívét. Szíved szép igazsága volt minden fegyvered, s a páncélosok száza dübörgött ellened. Ma partinát között fekszel, a puha fű benő. Két világ közé vert jel, hazám, új mesgyekő. Most hallgassák meg Karai József Ugrótánc című kórusművét.
Thank you.
Beethoven Egmont nyitánya az 1956-os forradalom és szabadságharc alatt a legtöbbször felcsendülő zeneművé vált, és megelőzte Erkel bánkbányát, a himnuszt és a szózatot is. Beethoven Goethe színművéhez írt kísérőzenét, a nyitány ennek a része. Ebben a drámában a címszereplő egy holland gróf, a spanyol elnyomás ellen küzdő, szabadságukért harcoló németalföldiek élére áll. Második Fülöp spanyol király az egyház segítségével elfogja, és eretnekség vádjával bebörtönzik és kivégzik. Egmont halála tömeges tiltakozáshoz vezet, s végül hozzájárul Hollandia függetlenségéhez. Kérdéses, hogy a Goethe darab történetét ismerték-e a forradalmárok, akik 1956. október 23-án éjjel a parlament épülete mellett parkoló mobilrádiós kocsiról folytatták a rádióadást, mert a rádió épületénél a Bródy Sándor utcától a harcok miatt el kellett költözniük. Nem lehetett műsort szerkeszteni, a forgatókönyvet az események írták. Rengeteg rögtönzött riport hangzott el, utána valamilyen kéznél lévő lemezt tettek fel. Mivel az ideiglenes stúdióban nem állt rendelkezésre kellő választék, gyakran ismételtek. Olyan műveket, leggyakrabban opera részleteket, amelyek illettek az akkori hangulathoz. Az Egmont nyitány szólt akkor is, amikor október 24-én délben Nagy Imre bejelentette, hogy amnesztiát kap, aki azonnal leteszi a fegyvert. De gyakran felcsendültek részletek a Bánkbánból és Simándi József, Fodor János, Melis György és Radnai György előadásában. A Hazám, hazám, az összeesküvési jelenet, illetve a Meghalt a cselszüvő a Hunyadi Lászlóból. És még sok más klasszikus zenemű, amely a szabadságról szólt, a Nabucco, a Don Carlos és az Igor Herceg című operákból. Hallgassák meg most az Egmont nyitányt a Bécsi Filharmonikus Zenekar előadásában, vezénye Christian Tillemann.
további jó szórakozást kívánunk!
Na hát ismét itt a Barangoló, és pedig Pap Hortenzia szerkesztésében, ahogy már megszokhatták. Magyarország számos területén találhatók olyan épségben maradt falvak, amelyek a mai napig őrzik a több száz éves hagyományokat. Ezek a települések elsősorban építészeti stílusukkal tűnnek ki a sorból, de több helyen a népművészet és a népszokások terén is aktívan ápolják a tradíciókat. A következő néhány település arról nevezetes, hogy a házak nagy részét sikerült eredeti állapotukban megőrizni, néhol múzeum formájában, máshol ma is használt lakóépületként. Magyar Polány a Balatontól 35 kilométerre a Bakony délnyugati lejtőin elterülő erdőkkel övezett mintegy 1270 főt számláló sváb település, ami a Polányi Hosszúhegy és a Kálvária hegy közti völgyben és ezek lejtőin helyezkedik el. Első írásos feljegyzés 1162-ben említi meg Polány, mint a Bakony Béli Bencés apátság birtokát. Magyar Polány a Bakony erdőinek ölelésében festői szépségű tájon fekvő falu, hegy és síkság találkozik itt. Megőrizte régi település szerkezetét, egyik főutcája nyugat-keleti irányban, másik észak-déli irányban húzódik, mint egy keretet alkotva. A faluba érve szinte vonzzal tekintetet a régi falu szerkezetet felidéző Petőfi utca. Az itt található 43 országos védettségű tornácos bakonyi parasztházon kívül további 40 helyi védelmet élvez. A Műemlék utcát a bakonyi népi építkezésre jellemző boltozatos tornácú, melvédes, oszlopos, hosszú kőházak alkotják, amelyek általában két házzal készültek a régi családi viszonyoknak megfelelően. Egy ilyen házban alakították ki 1990-től a tájházat, amely ma helyi múzeumként és alkotóházként működik. Éghajlata, levegője különösen az asztmatikus betegségben szenvedőknek kedvez. A környék szép tájai gyalogosan vagy kerékpárral kiépített túra útvonalakon bejárhatóak. A faluban élénk kulturális élet folyik. Éves szinten kiemelkedő eseménynek számít például a Passió. A Kálvária hegy adja a természetes színterét a nemzetközi hírű Polányi Passiónak, amelyet 1993 óta minden évben bemutatnak a településen, az országban egyedüliként. Magyar Polány majd 100 védett épületével a nemzeti örökség részeként tartják számon műemlékeinek megőrzéséért és ápolásáért a közösséget Európa Nostra díjjal jutalmazták 1993-ban. Vállaj, Szabolcs-Szatmár Bereg megye délkeleti szegletében a Kraszna folyónál fekvő település a magyar-román határ mellett. Neve a 13. században tűnik fel. A település szerkezete Magyarországon teljesen egyedülálló, ugyanis az 1747-ben kialakított utcaképe, a megtervezett telekrendszere, a telkeken azonosan kialakított porták, a házak és csűrök kapcsolatrendszere az évszázadok múlásával nem változott. A faluban mintegy 100 csarnokos csűr van, eklektikus tégla oromfallal és sokszor fűrészelt mintázatú, nagyméretű csűrkapuval, a Szabadság és a Temető utcában, szinte minden portán. A főutcán és részben a Temető utcán laktak a gazdák, a kis utcán a zsellérek. Vállaj műemléki értékét nem az egyedi épületek jelentik, hanem ezek egységes együttese. Egy régi, már-már elfelejtett legenda szerint Báthori Gábor seregével a török ellen vonult. Vonulásukat egy félelmetes sárkány próbálta megakadályozni, amit csak úgy lehetett elhárítani, ha valaki megvív a sárkánnyal. Báthori Gábortól megkérdezték, hogy ki mérsz-e állni ellene? A válasz: merek. Ahol ez a szó elhangzott, azon a helyen később egy falu keletkezett, neve a merek szóból merk, majd mérk elnevezéssel állandósult. A legenda szerint a vitéz először a vállán sebesítette meg a sárkányt, azon a helyen Vállaj község jött létre. Majd legyőzte a sárkányt, tetemét a Csalánosba dobta, itt lett Csanálos község. Csanálos falu Romániában, Szatmár megyében, közúti határátkelőhely Magyarország Vállaj felé. Homokdombokra települt, s nevének jelentése olyan hely, ahol sok a csalán. Régebbi alakjai, Csalános, Csinálos. A sorozatos tatár, német és török betörések, a visszavisszatérő pusztító járványok a vidéket elnéptelenítették. Az 1703-ban kitört Rákóczi féle szabadságharc végére ezt a falut is pusztaként említették a korabeli dokumentumok. 1712 és 16 között a károlyiak aztán svábokat telepítettek be. Csanálos egyike volt az első betelepített falvaknak, és az egyetlen, ahol a telepesek meg is maradtak, már az első telepítés során. A sváb hagyomány szerint a legidősebb fiú örökölte a föld felét, másik felét pedig a jegyesének adták el, hogy a birtokot ne darabolják fel, a pénzből pedig kifizették a többi gyermeket. Sok fiúgyermek nem vállalta a zsellérséget testvérénél, hanem más településre költözött inkább, ahol még volt szabad föld. A falu néprajzához tartozik a sok sváb ház, mely jó állapotban őrződött meg, legtöbb ezért a modern kor követelményeinek megfelelve kissé módosított változatban. Csanáloson mindegyik háznak külön neve van, általában az ott lakó vagy lakott családokról kapták neveiket, például a Sultész családháza, a Sulteszez. A ma használt háznevek építetőik után már sokszor kihalt családok neveit viselik. Így született 1931-ben Temfli József, nagyváradi római katolikus megyés püspök. Kedves hallgatóink, kellemes barangolást kívánunk a Nagy Magyarországra látogatóknak!
Az Ottai Magyar Ház és közösségünk életéből.
október 26-án szombaton 6 órai kezdettel Kalmusz Felicián koncertjét hallhatja az Ottai Magyar Ház közönsége. Komoly zene felrázva, de nem keverve címmel. A bevétel egy része a kárpátaljai magyarság támogatására szolgál. Felicián koncert műsorában a legnagyobb klasszikusok mellett filmzenék, népdalok és saját szerzeményei szólalnak meg. Játszon bármit, az magán hordozza egyedi, senkivel össze nem téveszthető stílusát, zenei sármia, játszi könnyedséggel nyitja meg a hallgatók szívét a komoly zene irányába. Gyönyörű ívekben gondolkodik, és kézenfogva vezeti végig hallgatóját egy nagyon színes hangszeres zenei világban. Otthonosan kombinálja a szimfonikus hangzást és az elektronikus zenei elemeket, de amikor egy dal úgy kívánja, saját csellójátékát többszörözi meg. 2018 nyarán Great Great Grandma címmel jelent meg első önálló albuma, melyen mindenki által ismert népdalmotívumokból ihletet merítve készítette el saját bátor és korszerű feldolgozásait. Az album mottója Ükanyám dalai az én világomban. Jegyeket csak foglalás ellenében biztosítunk a közönségnek. Kérem, látogassák meg az Ottavai Magyar Ház honlapját. Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy az ottawai magyar katolikus közösség miséit minden vasárnap 12 órai kezdettel látogathatják a Leaside Avenue 1303 szám alatti Szent Erzsébet templomban. Az ottawai Calvin Magyar Református Gyülekezet istentiszteletei minden vasárnap 1 órakor a Gloucester Presbyteriánus templom épületében kerülnek bemutatásra. Cím: Pike Street 91. Nóta egy nemrégiben eltávozott, kedves közösségi tagunk kedvelt nótája volt. Ő nem más, mint Polgár József, vagy ahogy mindenki szólította, Jóska, Jóska bácsi, akit 2019. október 13-án szólított magához a teremtője. Polgár József 1931. december 12-én született Celldömölkön. 10 éves korától élt Budapesten. 1956 év elején, tehát a forradalom előtt, ki akart szökni Ausztriába, de nem sikerült neki, ezért börtönbe került, mint politikai foglyot a forradalmárok szabadították ki. Fegyvert adtak a kezébe, és csak hamar az utcai harcok kellős közepén találta magát. A forradalom napjaiban átélt történéseket, érdekfeszítő beszámolókat több ízben is megosztotta a hallgatóságával. Akár a Magyarház októberi megemlékezései, akár koszorúzások alkalmával, vagy a cserkész foglalkozások keretein belül. Magyarországot 1956. novemberében hagyta el, Lahév nevű hajóval érkezett Kanadába december 9-én, pontosabban Quebec Citybe, Franciaországból, ahol november 30-án szállt hajóra. Quebec Cityből 2 autóbusz indult Ottawába december 11-én magyar menekültekkel. Kisebb megszakításokkal az életét Kanada fővárosában töltötte. 5 évig éltek feleségével, Jutkával Torontóban. 2 évet Szaúd-Arábiában dolgozott szerződéssel a Bell Canada kötelékében. A Bell Canadától ment nyugdíjba. 4 gyermek édesapja volt. Aktív közösségi életet élt, az ottavai kórus tagja volt, a kórustagukból verbúválódott kis színjátszó csoport lelkes tagja, több ízben szórakoztatta a Magyarház közönségét. A Magyarház vezetőségének is tagja volt 97 és 99 között. Majd ismét 2003-tól részt vállalt a közösségi élet szervezésében, mint a ház alelnöke. Nemzeti ünnepeink alkalmával rendszeresen találkozhattunk vele, hiszen ki nem hagyta volna ezek egyikét sem. Ez év júliusában Edmontonba költözött az unokájához. Október 13-án, hálaadás napján hunyt el. Polgár József azok közé a hazafiak közé tartozott, akik, ha a nemzet jobb sorsa úgy kívánta, az életüket is kockáztatva harcoltak a pesti utcákon a szovjet túlerővel szemben, szinte elképesztő vakmerőséggel dobtak molotov koktélokat a szovjet tankokra, küzdöttek az akkori világ egyik legnagyobb katonai erejét képviselő hadsereggel szemben. Harcoltak egy jobb jövő reményében, a nemzetért, az életükért, a mi életünkért, a mi jövőnkért, a magyar jövőért. Talán sohasem tudtuk ezt kellőképpen megköszönni neki, nekik, de emlékét a szívünkben megőrizzük. Nyugodjon békében!
Nem gondoltam, hogy életemben még eszembe jut. Tisztán látom, olykor mégis a szomszéd nagyfiút. Szombat este jött, ivás után, s félrehúzott, van egy balladán. Nem gondoltam, hogy életemben még eszembe jut. Mégis hallom bort susogva a szomszéd nagyfiút, azt susogja Korvin köziek, s félre néz a lakók közül, melyik hallja meg. A Korvin közben összegyűltek rég a nagyfiúk, fegyvert fogtak egy-két százan, nem volt más kiút. Ők voltak a Korvin köziek. S félre nézett, hogy ki hallja meg. Fegyvert fogtak régen egyszer, mint a nagyfiúk. S összegyűltek Korvin közben, nem volt más kiút. Árvák voltak, úgy, mint te meg én. Senkik voltak, úgy, mint te meg én. Ők voltak, ők voltak, ők voltak, ők voltak, ők voltak, ők voltak, ők. Tűzben és rongyokban, árván és boldogan, névtelen, kénytelen, Isten szem előtt. Rongy az élet, csak azt tudták, s nincsen más kiút, csak összegyűlni Korvin közbe, s lenni nagyfiúk. Isten szeme rajtuk épp megállt, fegyvert fogtak kezdeni a bált. Rátámadtak Korvin közre tankok, fegyverek, úgy súgta a szomszéd fiú, más ne hallja meg. Rájuk támadt az egész világ. Árvák itt nem kezdhetik a bált. Isten szeme, mivel éppen rajtuk megakadt, visszalőttek, s meggyújtották mind a tankokat. Ruszki árvák égtek fáklyaként, rongyok ők is megtudták a tényt. Korvin közben énekeltek mind a nagyfiú, Isten szeme rájuk akad, aztán tova fut. Másut keres rongylángra valót, máshol gyújtja embert és a szót. Újabb tankok jöttek, súgt a szomszéd nagyfiú, lőttárvára újabb árva folyt a háború, és a világ sose tudja meg, kik voltak a Korvin köziek. Mert ők voltak, tűzben és rongyokban, árván és boldogan, névtelen, kénytelen, Isten szem előtt. Szombat este fülbe súgta ezt a balladát, szomszéd fiú s eltántorgott, és így szólt anyánk, rongyos ember, mind rosszat tanít. Gyertek enni, most szokás szerint. Rongyok égnek, lángjuk, égig csap és lezuhan. Ezt a képet látom ismét, szombat este van. Rongyos Isten, öreg rongyszedő, Korvin köz, te árva temető. Rongyos Isten, öreg rongyszedő, Korvin köz, te árva temető. Ők voltak. Tűzben és rongyokban, árván és boldogan, névtelen, kénytelen, Isten szem előtt.
Szeretettel köszöntöm az ottavai magyar adás hallgatóit. Mai beszélgető társam Freu Tamás biológus, agykutató. Nagyon nehéz lenne felsorolnom a titulusait és az összes tisztséget, amit különböző intézményekben és szervezetekben visel. Hát mondjuk el, ugye ilyen a Magyar Tudományos Akadémia, a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet, jól mondom.
Bemutatkoznék, Freund Tamás vagyok. Nevem ugye német eredetű, nem van egyszerű. A munkahelyeimet illetően a fő munkahelyem az a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézete, amelynek az igazgatója vagyok 2002 óta. Mellette másodállásban végzem a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen az Információtechnológiai Karon a neurobiológia tanszék vezetését, és ott a neurobiológia oktatását koordinálom. Az akadémián pedig 2014-ben alelnöknek választottak, úgyhogy ez is többek között a fontosabb funkcióim közé tartozik.
Igen, és a kutatási terület, ez az agykéreg szerkezete és működése?
Igen, leginkább ezzel foglalkozom, tanulás és memória folyamatok, ugye, ami az agykéreghez kötött funkció. Az emberi agy legmagasabb rendű funkciói kötődnek ide, és itt a különböző idegsejt hálózati kapcsolódási törvényszerűségek, ezeknek a élettani vizsgálata, hogyan lehet ezeket tanulás és memória folyamatokra optimalizálni, mi az, ami rosszul működik az agykéregben, amikor például epilepsziás aktivitást produkálnak, és még egy csomó hasonló.
A mai előadás témája az ugye a mai kor a modern informatikai világnak a mellékhatása, az információ dömping, az információ áradat, és hogy hat ez az agyunkra, milyen szerkezeti, milyen morfológiai és milyen funkcionális zavarokat okoz, és ugye ebből következnek a modern civilizációs betegségek. És még volt egy mottója ennek az előadásnak, a belső világunk megismerése. Ez egy kicsit kifejteni a...
Kezdjük talán a belső világgal, mert onnantól fogva válik világossá, hogy hogyan is befolyásolja az információ robbanás a tanulás és memória folyamatokat és más egyéb társadalmi fejlődési problémákhoz hogyan vezet. És a belső világ az érzelemgazdagság, motiváltság, és az mindezeket meghatározó az emberiség több ezer éves kulturális öröksége, ez így együttesen jelenti a belső világunkat. És az agykutatás mai eredményei azok rávilágítottak arra, hogy hogyan és miért hat olyan drasztikusan a belső világ a memórianyomok tartósságára, előhívhatóságára, ezáltal a kreatív gondolkodó képességre. Ezek azok a pályák, amelyek belső világunkról szállítanak információt, amelyek az idegsejtek működését hihetetlen precizitással összehangolják. Ennek az összehangolásnak a módja az agyhullámoknak a generálása. Most az agyhullámok arra azhoz szükségesek, hogy az egymással összekapcsolódó idegsejtek a memórianyomok rögzülése során hajszál pontosan egyszerre adjanak le jeleket, ezáltal képesek az egymással alkotott kapcsolataikat tartósan megerősíteni, ez pedig a memória keletkezésének az alapja. Tehát, hogyha ezek a pályák, amelyek belső világunkról szállítanak információkat, érzelem világunkról, motivációkkal kapcsolatos impulzusokat, ha ezek kellően jól működnek, akkor jó a szinkronizáció, jó az együttműködés az idegsejtek között, tartósan fog beégetődni a memória nyom. Na most ebből már nyilvánvaló, hogy kreatív gondolkodó képesség szempontjából mi a két legfontosabb feladat. Az egyik az, hogy hagyjunk időt az agyunknak arra, hogy a belső világ impulzusai társítsa a külső információ csomagokhoz, a másik pedig, hogy ez a belső világ legyen kellőképpen gazdag. Na most az információ robbanás, amit napjainkban megtapasztalunk, az nyilvánvalóan befolyásolja ezeket a lehetőségeket, hiszen ha az ember szelektálatlanul habzsolja az információt, akkor nem marad ideje arra az agyunknak, hogy odafigyeljen egy kicsit is a belső világra, az érzelmi impulzusokra, hogy társítson valami motivációs vagy érzelmi impulzust a megtanulandó vagy elsajátítandó ismeretanyaghoz. És hát arra sem marad igazából ideje, hogy gazdagítsa ezt a belső világot. Itt a gazdagítás sok módját elmondtam, és leginkább a rendszeres katartikus élményre helyeztem a hangsúlyt, amit úgy gondolom, hogy az iskolai nevelés során is erőteljesen figyelembe kell venni, de az ember felnőtt élete során is figyeljen oda arra, hogy rendszeres, leginkább művészeti élményeken keresztül katartikus élményekhez jusson.
Még egy gondolat, hogy a kis közösségekben való létezést is kiemeltem, mert ez egy olyan összetartó erő, ami nem hagyja, hogy beszippancson minket ez az információ áradat.
Hát itt a kis közösségi lét fontosságát én elsősorban az önzés szempontjából emeltem ki, ugyanis a társadalmi fejlődésünk az emberi agyra nehezedő, az információ robbanás révén kialakuló adaptációs nyomás egyik evolúciós melléktermékeként jelenítettem meg az önzés kialakulását. És az önzés kialakulásának egyik legjobb ellenszere az a kisközösségek alakítása, olyan kisközösségeké, amelyek együttesen vallanak különböző értékeket, és a közösség mérete nem haladja meg azt a méretet, amin belül még az ember egy képes monitorozni, hogy a közösség egyes tagjai hogyan viszonyulnak a közösen megvallott értékekhez. Azok, akik ugye ezt nem képesek tovább követni, azokat kirekeszti, vagy kiveti magából a közösség, akik viszont hajlamosak az adaptálódásra, azokat lélekben képes nemesíteni. Ez az önzés elleni küzdelem egyik legfontosabb módja, de ezekre én biológiai példákat hoztam, amit úgy azok tükrében sokkal könnyebb átlátni és megérteni, mint csak így elmondva.
Igen, a denevéres példa is nagyon jó volt, nagyon élveztük. És a másik dolog, hogy ugye a kulturális élményekhez való jutás, és itt példaként említett, hogy például a csapatsportok nagyon segítenek, nagyon védik az embert, hogy izolálódjon a környezetétől, de például egy kórusban való közös éneklés, bármilyen művészeti aktivitásnak a folytatása, ez megint egy boldogsághormonokat szabadít fel bennünk, és tulajdonképpen ezzel tudunk védekezni a káros hatások ellen, amik most érnek.
Igen, többek között, hogyha az ember megtanulja, hogyan lehet rendszeres örömérzethez jutni, közösségi élmények, művészeti élmények, az alkotó, értékteremtő közösségben való részvétel által generált élmények révén megfelelő dopamin mennyiséghez jutni. Ugye a dopaminról elmondtam, hogy ez az örömérzethez szükséges ingerlet átvívő anyag, ami az örömérzet központjában szabadul fel az agyunkban. Erre nekünk rendszeresen szükségünk van, hiszen az ember különben nem képes túlélni. Most ezt lehet fiziológiásan produkálni, és vannak, akik visszajönnek azzal, hogy ezt kémiai úton is lehet produkálni. Most a fiziológiás produkálása kemény munkával elért sikerek, sportban elért sikerek, és többek között a művészi élmények. És művészi élmények során az ember megfelelő mennyiségű ilyen élményhez jut, akkor nem lesz ráutalva arra, hogy esetleg különböző drogok vagy alkohol révén biztosítsa magának a túléléshez szükséges dopamin mennyiséget. Úgyhogy ebből a szempontból is nagyon melegen tudom javasolni a művészi alkotó tevékenységben való részvételt, bármi más szociális kapcsolatrendszert, együttműködés szellemét kialakító, például csapatsportokat, és a többi.
Hát nagyon szépen köszönjük, hogy hallhattuk ezt az előadást, és nagyon-nagyon gazdag és színes beszámoló volt, és azt hiszem, hogy laikusok számára is nagyon érthető volt.
Hát megpróbáltam úgy fogalmazni, örülök, ha sikerült.
Mi kanadai tartózkodása alatt van más állomás, vagy most ugye Montrealból érkezett?
Igen, tegnap a McGillen volt egy ilyen, neki volt előadásom, egy Elliot Lecture-t tarthattam, ez a Ellen Elliot egy rendkívül híres kutatója volt a McGill Egyetemnek, a McGillen belül a világhírű Montreal Neurological Institute-nak volt egy meghatározó személyisége, és az ő tiszteletére 2 évente tartanak egy meghívott előadást egy előadóval, és ebbe a sorba illeszkedhettem, amely nagyon nagy megtiszteltetés. Az előzőt 2 évvel ezelőtt egy Nobel-díjas tartotta, úgyhogy ez egy komoly, presztízses előadás. Ez volt tegnap. Holnap után pedig Montrealban a helyi magyar közösség szervezett egy hasonló lehetőséget, úgyhogy ott ugyanezt az előadást meg fogom tartani. Ha esetleg valaki addig a rádión hallgatja Montrealba, akkor szeretettel várjuk.
Sok sikert hozzá, és nagyon köszönjük, hogy itt járt.
Köszönöm szépen én is.
Az adás második részében elhangzott Jákó Vera, Ahogy én szeretlek, majd Cseh Tamás, Korvin Köziek, végezetül Szakcsi Lakatos Béla előadásában a Flubber Song. Kellemes estét kívánok, a mikrofonnál Tóth Magdolnát hallották.